weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Szám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a játékos kijáró, a Nemzeti Sport Rádió beharangozó magazinja. Két hetente pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, a műsorvezető Katona László. Adásunkban felidézzük Rabócki Balázs korábbi válogatott kapus pályafutását. Bajnok a Dunaferrel, kétszeres dán bajnok a Köbenhavennel. A 190 centis hálóőr idehaza az MTK, a Sopron és a Honvéd csapataiban is védett az élvonalban. Két válogatott mérkőzésen lépett pályára. A magyar csapat amerikai túráján Lothar Matthäus szövetségi kapitány Mexikó és Antigua és Barbuda ellen szavazott neki bizalmat. 30-as évei elején felhagyott a profi futballal, majd többek között kormányőrként dolgozott. A 2000-ben bajnok Dunaferrel 22 évesen lett aranyérmes. A 21. század legfiatalabb kapusa, aki első számú hálóőrként tudott a csúcsra jutni. Rabócki Balást hallják.
Kétféle érzés van bennem, az egyik ugye, mint magánember, hogy néhány évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy eltelt pár év, de most már pár évtized, és ez azért egy picit sokkoló, hogy valóban hihetetlen milyen rég volt és mennyi idő eltelt. Másrészt meg, ugye amikor a Dunafer szóba kerül, akkor nyugodtan kijelentettem, hogy talán az volt az a legjobb közeg, ahol én éreztem magam. Egyrészt, ahogy te is említetted, egy fiatal emberként lehetőséget kapva ugye Egervári Sanyi bácsitól, aki ugye mindig mestere volt annak, hogy egy olyan közösséget épített, ahol nem a kibúvókat kereste a játékosokkal, inkább kereste a lehetőséget, hogy mikor tudunk újra találkozni, és ez a kohézió ugye egy, azt gondolom a mai napig egy történelmi sikert hozott. Nem titok, hogy ennyi év, tized elteltével is nagyon sokan, amikor például engem valahova azonosítanak a futballpályafutásomban, akkor mindig azt mondják, hogy, vagy nagyon sok esetben azt mondják, hogy az a klasszikus Dunafer, aki milyen élményeket hozott, ugye rendszerint a hazai mérkőzéseinken 10 000 néző volt, és ugye ámblok Dunaújvárosban akkor olyan sportélet volt, hogy voltak éppen beleillettünk abba a közösségbe, ugye a hoki csapat, ugye a kézilabda női csapat elsősorban gyakorlatilag világklasszisok alkották, úgyhogy tényleg jó volt ahhoz a közösséghez tartozni, sajnálom, hogy most már csak ilyen nagyon múlt időben tudunk róla beszélni.
Minden szempontból a Dunaferről, de egy kicsit arról, hogy hogy kerültél oda, mert MTK nevelés vagy. Kicsit olyan érzésem van, amikor azt a csapatot megnéztem, az összetételét, hogy egy ilyen mini válogatott is lehetett kis túlzással, Tökölivel, Zavackival.
Ez abszolút így van, viszont hogyha már igen az MTK-ról szóba kerülne, onnan kerültem oda, az egy még nagyobb válogatott volt, és pontosan ezt mértem fel, ugye MTK nevelés voltam, abból a szempontból végigjártam ott az ifi csapatokat, és nagyon korán lehetőséget kaptam, és ha már itt tartunk, és a rádió nyilvánosságát kihasználhatom, őszinte részt vettem Garami Józsi bácsi halálának, mert nála lettem ugye NB1-es játékos pont az MTK-ban, viszont szerintem egy Európa klasszis magyar válogatott kapus volt ugye előttem, vagy mellettem, de előttem szakmai szempontból ugye Babos Gábornak hívják. Én fölmértem, hogy mellette nagyon nem tudok igazából játék lehetőséghez jutni, és ugye egy kapusnak nagyon fontos, hogy ugye a heti munkát valahol valamilyen formában leadja. Tehát azért edzünk, főleg egy kapus, hogy hétvégén azt a megszerzett tudást megmutassa a mérkőzéseken. Erről szól voltak éppen a futball. És ugye nagy szerencsém volt, mert ugye Egervár és Annyi bácsi is a megnyert bajnoki cím után távozott abból a fantasztikus MTK-ból, amit Illés Bélák, Halmai Gáborok és Lőrinc Emilek fémjeleztek, és akkor még egy sor másik válogatott játékos nem említettem, és voltak éppen igen drága Isten nyugosztalja Zavacki Gabival, Molnár Zolival, Orosz Ferivel, aki válogatott csatár volt, és jó magam, mi négyen mentünk, és sose felejtem el, Zsanyi bácsi azt mondta, hogy ő abba tud nekem segíteni, mert ismeri a képességemet, hogy bármi történik, én kapok 3-4 mérkőzés Dunaújvárosban. Ha hibázok az elsőn, akkor is a másodikat én fogom védeni, és ez nekem egy olyan lökést és megnyugvást adott, és úgy érzem, hogy a pályafutáson voltak éppen ezután a váltás után dőlt el hathatós Egervári Sándor segítséggel.
Fáj a szíved, hogy az a Dunaferi csapat nem lett egy dinasztia? Mert egy bajnoki címnél megálltak a fiúk, megálltatok, lehetett volna abból 2-3 is, talán könnyedén, ha csak a szponzor, ugye?
Igen, az az igazság, hogy akkor még más gazdasági szelek fújtak a futballban, és ugye a Dunai Vasmű volt az első és talán legnagyobb támogatója az egyesületnek, akinek úgy tudom a híreket látva mai napig a sorsa hát méltatlan. Itt a sorsra inkább az ott dolgozó embereket, kiszolgáltatottságot értem. Igazából a Dunaújvárosban én egy 1,5-2 évet éltem meg, mert utána kerültem ugye külföldre, ami azt jelenti, hogy természetesen mindig nagy figyelemmel kísértem az utánam lévő időszakot is, viszont ha mostani dolgokat nézem, és az elmúlt éveket, azt kell, hogy mondjam, hogy méltatlan körülmények vannak Dunaújvárosban. Nyilván van törekvés egy sportra, egy futball, arra, egy élfutballra, de például, hogy a stadiont, ugye a mi időnkben milyen volt, és hogy most milyen állapotban van, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én bíztam benne, és a mai napig bízom benne, hogy az a tradíció, az a hagyomány, amit az a csapat elért sikerességben, az egyszer még vissza fog tudni jönni.
A svéd csapatod nevét majd te mondd ki, a Köbenhavn megvan, mint dán együttes. Jó döntések voltak ezek? Én a dán együttesre azt mondom, hogy persze, na de a svéd lépés.
Mindig áhítattal dolgoztam azon, hogy külföldön kipróbáljam magam. Én úgy érzem, talán emiatt is más volt a gondolkodásom, mentalitásom, mert nagyon sok társam azért megelégedett a középszerűséggel, ami azt jelenti, hogy itthon legyen egy elfogadható a magyar átlaghoz képest egy jó bérezése, és már a szenvedős utat azért az én időmben legalábbis kevesen vállalták föl. Én nekem eltökélt célom volt, hogy minél előbb külföldre kerüljek, pontosan amiatt, hogy megismerjek egy másik futballkultúrát, illetőleg legyen a pályafutásomban egy folytonosság. Ugye az IFK Norrköping csapatához kerültem Svédországban, akkori mértékkel nézve egy a tabella második felé helyezkedő csapat volt, és egy nagyon-nagyon jó iskola volt számomra. Gyakorlatilag a szezont végigvédtem, a kapusok között második lettem a teljesítmény alapján, a mezőnyjátékosok között is a 10-be kerültem. Lehet azt mondani, hogy ez a váltás jól sikerült, egy fiatal embernek azért ez soha nem egyszerű, de én ezt vállaltam, és ahogy említetted, egy esetleges ugródeszkának tekintettem az IFK Norrköpinget, ahol egyébként akkor barátokra és egy nagyon-nagyon jó közösségre és egy fantasztikus kisvárosra leltem, de ez megalapozta azt, hogy utána a pályafutásom még egy szintet tudott lépni.
Mert Dániában bajnok lettél, kupagyőztes, elismert, megmaradtak a kapcsolatok, a dán barátok, ismerősök?
Az az igazság, hogy ezek most már inkább csak a virtuális csatornákon meglévő kapcsolatok, tehát én nem nagyon alakítottam ki olyan kapcsolatot csapattársaim közül, aki elmondhatom ma, hogy egy nagyon erős kötelék van köztünk, és akár országváltás is szóba kerülhet, hogy meglátogassuk egymást, de nyilván sokukról tudok, szerintem sokan tudnak rólam is. A dániai időszak az maradandó volt. Tehát rendszerint 20-22 ezer ember előtt, és ugye már 23-24 évesen én már ott voltam, és valóban 2 bajnoki címet sikerült szerezni kupagyőzelem és Royal Liga győzelem mellett. Átlagos nézőszám 20 ezer volt, amikor a Brøndby ellen játszottunk, ezt teltházat jelentett a Parken stadionban, ugye az a dán nemzeti válogatott stadionja, ez 42 ezer embert jelentett akkor. Volt ennek azért hátránya is, mert megtapasztaltam, hogy voltak éppen mit jelent egy nagy klubba védeni. Volt nehéz időszakom, így utólag azt kell, hogy mondjam, mert nyilván egy kapust is utolér időnként a hibázás lehetősége, mert sokszor egy ezred vagy egy másodperc alatt kell jó döntést hozni, és azért ez nem mindig sikerül, és bizony teljesen másként kezelnek ott egy hibát. Tehát amikor ott hibáztam, akkor azért nekem esett egy kicsit a média, nekem estek a szurkolók, és ebből azért így egyedül ki kellett jönni, ami nem volt egyszerű feladat. Összességében egy elégedett időszakom volt szerintem Dániában, viszont sajnos a vége nem úgy alakult, ahogy kellett volna, és pontosan az a lépcsőzetesség, amit én elterveztem a pályafutásom során, hogy Magyarország után azért egy akkor mércével mérve egy nagyobb országba kerüljek, Svédországra gondolok, és utána Dániába, gyakorlatilag Skandinávia egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb klubjába, ugye az FC Köbennámenbe, és hogy innen szerettem volna itt dobbantani, akár egy német első osztályú, akár egy Premier League csapathoz, ez sajnos nem jött össze.
Mi volt az oka, az indok?
Hát ennyi évtized távlatából talán elmondhatom, hogy én mindig türelmetlen játékosok közé tartoztam. Nem tűrtem, vagy legalábbis úgy mondom, hogy nem diplomatikusan azokat a krízis helyzeteket, amikor nem az én tervem és álmom szerint alakultak a dolgok. Talán a kedves hallgatók is emlékeznek, hogy ugye én egy 2-2,5 évig gyakorlatilag kirobbantatatlan voltam, és utána pontosan az előbb említett egy-két hiba miatt én kikerültem a csapatból, és svéd válogatott Magnus Schilstedt került a helyemre, aki én úgy láttam, hogy azért nem váltotta meg a világot, és volt ugye egy nemzetközi párosítás a Bajnokok Ligájában a Ferencváros ellen. Hans Backe, akit egyébként a mai napok rajongásig tisztelek, svéd mesteredző, nem nekem szavazott bizalmat, és én úgy éreztem, hogy egy kicsit elfordult tőlem, és pontosan az a türelmetlenség, ami belőlem fakadt, én ezt nem kezeltem, higgadtam. Ott próbáltam kezelni ezt a megoldást, ezt a problémát, hanem inkább menekülőre fogtam, és ez a menekülés ez pontosan azt hozta, nem az álmaim szerinti lépcsőfok következett, hanem nyilván az utolsó néhány hetet, hónapot már nem védtem, és így egy kicsit úgymond lelkileg sérülten egy olyan döntést hoztam, hogy hazajöttem Magyarországra, és azt gondolom így utólag, hogy ez már egy picit megpecsételte azt, hogy erejem teljében lévő fiatal ember nem előre lépett, hanem inkább vissza.
Mert bizony hazajöttél, és erős túlzás lehet, de úgy kicsit gyorsan véget ért a pályafutásod. Az az oka, hogy lehet, amikor hazajöttél, úgy kicsit kiábrándultál a magyar futballközegből?
Én azt hiszem, hogy nem kifejezett a magyar futball közegből, bár ott is hát voltak érdekes dolgok, főleg úgy, hogy azért egy 4-5 évet ugye éltem külföldön, de valóban én inkább a játéktól csömörlöttem meg, és talán olyan mentális és morális dolgoktól, amit az én gondolkodásom soha nem engedélyezett. Most ennyi év után már nyilván elmondhatok olyanokat, hogy egyik legjobb kapuskorban, mondjuk 30 évesen olyanokat megélni, hogy tudtam arról, hogy néhány akkori csapattársam mondjuk diszkóból jön egy NB1-es mérkőzésre. Ezek nekem olyan pofonok voltak, hogy sokszor tükör elé álltam, és megkérdeztem magamtól, hogy tehát ha én ezt komolyan gondolom, ezt a sportot, és beleteszek mindent, és én emlékszem, hogy sokszor hülyének néztek, mert én például, ahol nem egy ilyen felszerelés volt, én mindig öltönybe mentem mérkőzésre. Még 40 fokban is. Én izzadtam, a többiek jöttek mondjuk egy kis térnadrágban, Bermudában, és akkor engem hülyének néztek, hogy én miért csinálom. És én azért csináltam, mert nekem ez egy szent dolog volt. Tehát én megtiszteltem a közösségemet, a szurkolókat, az edzői stábot, magamat, azt a munkát, amit elvégeztem, hogy igenis, ez egy mérkőzés, ezt külön kell választani. Tehát olyan morális pofonok értek, hogy egy kicsit úgy éreztem, hogy igen, ez már nagyot már nem tudok dobbantani. Mindjárt hozzáteszem, hogy ugye még volt egy próbálkozásom, ugye a soproni időszak után ugye Hollandiába kerültem a Vitesse Arnhem csapatához, de megint egy picit kritizálva saját magamat, ott is türelmetlen voltam. Ugye a megbeszélések elején úgy volt, hogy egy fiataloni utánpótlás válogatott kapussal leszek én karöltve, és neki kell segítenem az ő fejlődését. Az jött le, hogy utána ő kezdett, és nekem kellett úgymond a háttérbe segíteni őt, és megadni neki a nyugalmat. Sosem felejtem el, ott is egy világhírű edzővel dolgozhattam, Adde Mosszal, aki azért nagyon sok helyen megfordult, és ott is a türelmetlenség hozta a végzetemet. Volt egy 2 éves szerződésem, és én mindjárt csináltam belőle egyet, mondván, hogy én nem ezért jöttem, mert kicsit az öltönyös sztorira visszatérve, tehát egy kapus, hogyha azért mondjuk úgy, hogy válogatott kerethez szeretne tartozni, akkor hétfőtől péntekig azért dolgozik, hogy játszon. Én nagyon nehezen viseltem azokat az időszakokat, amikor ez nem erről szólt az életem.
Türelmetlenség, talán igazságkeresés, és a pályafutásod során a rendőri hivatás ennek tudható be?
Biztos, hogy benne van az a fajta önfegyelem és önszabály felállítás, ami egy ilyen hivatásos állományhoz kell. Valóban, igazából a futball után olyan civil lehetőséget kerestem, hogy nem volt számomra törvényszerű, hogy mondjuk edzői pályafutást fogok végezni, mint ahogy a mai napig már ezt végzem közel 12 éve. Önerőből beadtam a jelentkezésemet, akkor még a köztársasági őrezredhez ott végigjártam, úgymond a szamárlétre. És azért büszkén mondhatom, hogy azért rendőr részszakképzést végeztem, személyvédelmi tanfolyamot végeztem, egy kőkemény 10 hetes tanfolyamot a őrezred berkein belül, és ugye azért mellettem ott, tehát én már erősen 33-34 éves voltam, de mellettem 20 éves fiatal emberek voltak, és sokszor ilyen 10-20 méteres magasságba kellett mászni, lógni, de megvolt bennem a motiváció, hogy ezt elvégezzem, és elmondhatom, hogy azért volt válogatott labdarúgóként az Európa Tanács házában, 24 európai miniszterelnök mellett személyvédői munkát végeztem, öltőnnyel, fegyverrel az oldalamon, tehát ezeket nem kaptam ajándékba, igenis én akartam több lenni, megtanultam akár a fegyverviselésnek a legfőbb pontjait, akár azokat a szabályokat, amik az ottani vizsgákhoz kellettek, és egy nagy élménnyel gazdagodott így az életem.
De visszatértél a futballhoz, kapusedzőként, jó választás ez?
Nagyon-nagyon jó választás. Mondhatom azt, hogy azért ezt az ember hiába hát öregszik, és lassan nekem is hát ötössel fog kezdődni az évszámom, vagy az éveim száma, ami megdöbbentő, mert az évtizedekkel siklottak. De azt kell, hogy mondjam, hogy ugye zömében gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozom, és azért az embernek ez ad egy tartást, egy fiatalos gondolkodást. Egy szóval ez egy nagyon jó közeget, egy nagyon jó morált ad az embernek. Ugye 12. éve edzősködő, már nagyon szerteágazó volt az eddigi pályafutáson, voltam külföldön, voltam a Magyar Labdarúgó Szövetség tehetségprogramjában, voltam NB1-es csapatnál, ugye kapusedző voltam, szakmai vezető budapesti klubba. Úgy érzem, hogy belekóstoltam, és egyébként, ha visszautalok már játékos pályafutásomra, már akkor egyébként ezzel a gondolattal kacélkodtam, akkor több licencet már elvégeztem, és nyilván az önképzés és a képzés egy nagyon fontos dolog, mert nem biztos, hogy aki egyszer sikeres játékos volt, az sikeres edző lehet. Azt azért büszkén mondhatom, hogy úgy érzem, hogy kapusjáték, azt nagyon erősen ismerem, és büszkén mondhatom, hogy akár a 8 éves kortól felnőtt korú kapusokig a mai napig rengeteggel dolgozom.
Mi az edzői hitvallásod? Milyen legyen a kapus, aki éppen a kezeid között nevelkedik? Kézzel ügyes, lábbal ügyes, gondolkozzon, mi a legfontosabb?
Hát ez ennél szerte ágazóbb szakma, de például említetted, ma már szinte a kapusnak a lábjátéka majdnem, hogy meg kell, hogy előzze a kézzel való játékot. Most, ha csak egy példát említhetnénk a nemzetközi futballból, én azt kifejezetten tudom, tévénél voltam szakkommentátor, és rengeteg szakmai anyagot kaptunk egy-egy mérkőzésre, akár 70-80 oldalt, és például Guardiola, ugye a City menedzsere, majdnem, hogy azt se tudta, hogy Ederson hogy véd. Nem is érdekelte. Ő arról látott videóanyagot, hogy lábbal milyen. Mert ő be akarja és be akarta építeni mindenkori kapusát egy plusz játékosnak. Szóval például a lábjáték nagyon fontos. De én úgy érzem, hogy összességében egy kapusedző ereje sokkal inkább abban mutatkozik, hogy korosztály specifikus legyen. Tehát, hogyha a kezeim közé kapok jó értelemben egy 12 éves fiatal embert, akkor már egy alkalmas edzés után nekem látnom kell, hogy mi az, ami szükségeltetik, és nagyon fontos, hogy ez az edzés munka, ez az elvi gondolkodás, ez ne haladja meg az ő korosztályát. Nyilván egy U16-os, U17-es kapusnál már cél a mérkőzés. Egy kapusedzőnek mankót, egy olyan komfortot kell biztosítani, hogy a kapus gyakorlatilag minden szituációra kész legyen, fel legyen készülve és készítve, hogy a ő mérkőzés teljesítménye jó legyen, mert egy 17 éves fiatal embernek már igenis ez határozza meg az életét. Viszont egy gyermeknél még a játékosság, az ügyesség kézzel, lábbal, a mozgás koordináció, ezeket kell felépíteni, hogy mikor a versenyeztetés kezd élessé válni, akkor készen álljon a kapus.
Voltál válogatott, de bőven lehettél volna többszörös is, de amikor Király Gábor, Babos Gábor, Sáfár Szabolcs, még tudnánk mondani pár játékos kapust, akkor nagyon nehéz az ember dolga. Rossz időbe születtél, vagy ők tényleg ennyivel jobb kapusok, mint te?
Köszönöm szépen, hogy a kérdésedbe a választ el is mondtad. Nem, igazából, hát ez a veretes névsor, én azt hiszem, hogy nincs miért szégyenkeznem. Nekem, én emlékszem, hogy 9 éves voltam, amikor egyszer úgy ébredtem föl, és mindenem volt a futball, meg a futballlabda, hogy én válogatott szeretnék lenni. A nehezen is, kacifántosan is, de ezt elértem, mert én úgy érzem, hogy tehát ennél nagyobb nincs, amikor egy országban 10 millió honfitársunk közül az emberért szól egy picit a himnusz. És azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel a kevés válogatottsággal mindig elégedetlen voltam. De most ennyi év után én azt mondom, hogy egy hazát képviselni akár egyszer is kapusposzton, ami ugye, ahogy beszéltük, nagyon nehéz oda kerülni. Így most már utólag azt mondom, hogy ez egy siker dolog. Annál is inkább, mert azon kollégák, akiket te megemlítettél, és valóban egy Király Gábor, hát a válogatott keretben, mikor ott voltunk, szobatársak voltunk. Tehát én egy Európa klasszis kapus láttam benne a kiállásában, a lábbal való játékában, a kijövetelében. Ugyanez a kategória szinte Babos Gábor, és én úgy érzem, hogy utánuk jöhetett az a fajta szűkebb keretbe való kerülésért harc, ugye a Vezér Ádám, a Sáfár Szabi, talán én, ugye Vlaszák Gézát meg lehet említeni. Már eleve azért hátrányból indultak ilyen kapusok mellett, de én úgy érzem, hogy ez így volt igazságos. Gábor is, ugye, akár az MTK-ban a Babosra gondolok, utána Hollandiában bizonyított, ugye Király Gabi, tudjuk milyen pályafutás áll mögötte, akár válogatott szinten, akár klub szinten, szóval én úgy érzem, hogy most már sokkal inkább a válogatottságomnak a fényesebbik oldalát látom, és nem az, hogy miért csak ennyi sikerült.
Amerikában kevesen léptek pályára két mérkőzésen. Elégedett vagy azzal az elmúlt 25 évvel, vagy akár az MTK-s éveket idevéve, akár 30 évvel, ami veled történt?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és lehet azt mondani, hogy nem tudom erre a választ, mert amikor hát szerencsére sok dolgom van, és kevés időm van nosztalgiázni, de amikor akár régi társakat látok, vagy nem titok, hogy a mai magyar futballnak a krémje szakmai vezetőként, akár klubvezetőként, ott van, akik akár a csapattársaim voltak, akár ellenfelekkel játszottunk együtt, tehát nagyon sok arc köszön vissza az én időmből. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy ahonnan indultam, én nem voltam az átlagosnál sokkal tehetségesebb, viszont hallatlan, kitartó voltam, és láttam valahol a felhők fölött a napfényt és a célt. És ha ennek tükrében nézem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a kapusposzt nehézségei mellett elégedetnek kell lennem. Viszont ha meg ugye belegondolok, hogy soha nem volt igazából a családomon, mostani feleségemen kívül olyan segítség mellettem, aki a döntéseimben egy átigazolásra, vagy amiről beszéltünk, a türelmetlenségre gondoltam, egy kicsit visszaszállított volna egy jobb döntések sorozatára, akkor biztos, hogy ebben lehetett volna több. Viszont zárásképpen annyit tudok mondani, hogy volt igenis nekem is nagy szerencsém, hogy már egy MTK-ban felfigyeltek rám, az általam említett Garami Józsi bácsi meglátta bennem a lehetőséget, NB1-es kapusát tett, és ez már alátámasztotta a későbbi esetleges kisebb-nagyobb sikereket, viszont most is úgy érzem, hogy biztos, hogy az országos szinten volt akár nálam tehetségesebb kapus abban az időben, csak nem volt szem előtt. Lehetett egy kis faluban, és azért nekem csak sikerült összejönni, felhívni magamra a figyelmet, és végig dolgozni örömmel és kisebb-nagyobb sikerekkel egy pályafutást, úgyhogy én azt hiszem, hogy összességében inkább elégedettséggel és örömmel tekintek a múltra, mint bánatosan.
Rabocki Balázs korábbi válogatott kapust hallották. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Játékos Kijáró, a Nemzeti Sport Rádió beharangozó magazinja. műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Hétről hétre izgalmas kérdések a tudomány univerzumából, különleges formában, a mesterséges intelligencia erejével.